Köszönjük a bemutatást. Én nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mindnyájatokat, és külön öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetünk veletek. Tulajdonképpen majd mindjárt átadom a szót a feleségemnek, csak annyit hadd mondjak, hogy amikor Lillát elvettem feleségül, akkor hát az Úr vezetésére vettem el, ez egy fontos dolog, üzenet azoknak, akik esetleg ilyen keresésben vannak, akár melyik nem részéről, már hogy egy fiú lány keres, egy lány meg fiút keres, szóval ilyen összefüggésben gondoltam. És úgy járuljanak bizalommal az Úrhoz. És hát amikor elvettem, én nem gondoltam, hogy annyiféle tehetség van benne. Anyósom, aki szeretett volna elriasztani kislányától, azt mondta, Lilla buta, mi szegények vagyunk, mert ő azt hitt, én egy gazdag paraszt gyerek vagyok. Lehet, hogy az utóbbi igaz, az első az nem annyira. És akkor hát... Mondjuk őszinte legyek, ugye látom, hogy a Lillában most szereti az Urat, szóval ez volt meg, hogy azért van véleménye, azért azt már azt észrevettem akkor is. De úgy voltam vele, hogy hát jó, lesz egy jó engedelmes feleség, még egy hívőnek kell lenni, hívő feleségnek illik lenni, és minden. És az évek folyamán egyszer csak úgy kezdtek előjönni a talentumai, és én csak néztem ezeket, hogy milyen, hát, hogy milyen fantasztikus ez. Tehát amikor én elvettem feleségül, én erre abszolút ezt nem kalkuláltam bele. És tudjátok, amikor a Gyülibe is mondja nekem egyik testvérnő, hogy, sőt, testvérek is mondják, hogy hát tudod, nagyon szeretjük, amikor prédikálsz, kedves pásztor, de amikor a feleséged... Na, úgyhogy egy nagy öröm és áldás, hogy együtt szolgálhatunk, és az a fantasztikus, hogy Isten tényleg mindannyiunkba ajándékot helyez, és segítsük egymást, hogy ez ki tudjon bontakozni ez az adomány. Mert mindannyian kincsek vagyunk az Isten szemében, az Isten kezében, ő úgy alkotott bennünket, és hát így nagy öröm ez még úgy nekünk úgy privát-e megélni, hogy együtt szolgálunk. Sokszor, sok helyen így átadom a szót a feleségemnek. Tudja az időkeretet, és megegyeztünk, hogy amennyit ő hagy nekem, én annyit fogok prédikálni.
Szervusztok! Isten áldjon benneteket, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Örülök, hogy szemtől szembe láthatlak benneteket. Én nagyon szeretek körülnézni, és a szemetekbe nézni, mert ez csodálatos dolog, mert Krisztus lakik bennetek. Na most ezek után már hogy szólaljak meg, amikor ilyeneket mond rólam. Igazából minden igaz. A legutolsó dologra szeretnék csak reflektálni az, hogy tök jó együtt dolgozni. És nagyon sokszor megéljük tényleg azt, hogy ha ketten egy akaraton vannak, akkor az Úr ott van, és meghallgat bennünket, és ez egy olyan biztonságot és örömet hoz az életünkbe, hogy az kimondhatatlan. Úgyhogy amikor kérdezték, hogy a gyerekeink ugye már felnőttek, és most már nagyszülők vagyunk, és tök jó dolog ez az egész, az Isten jelenléte a legjobb dolog az életünkben, utána, hogy nagymama vagyok, és hogy mennyire nagyon-nagyon jó, hogy az ember kitart, és hűséges, és hogy ennek meg van a jutalma. A házasságban is. Azt gondolja az ember, amikor férhez megy, hogy de happy, minden nagyon klassz, és az évek múlásával, amikor már így öregedünk, rájövünk, hogy a legjobb évek még előttünk vannak, és élvezhetjük az életet kettecskén. Na jó, szóval ez az én beszédembe se volt betervezve, de hát imádkoztunk ma reggel, hogy csak azt mondjuk el, amit az Úr a szívünkre helyez, úgyhogy ezt a szívünkre helyeztem. És csak egy igével szeretnék kezdeni, és én csak most egy bizonyságot szeretnék elmondani nektek, de ehhez a bizonysághoz hozzátartozik ez az ige. Ez a Kolossé 2:6. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Nagyon izgalmas ez az ige. Azt gondolom, hogy többségében úgy vagyunk itt, hogy, vagy úgy vagytok itt, hogy Krisztus már a szívetekben van. Megkérdezhetem, hogy ki az, aki ma először van itt? Van ilyen köztetek, aki először van itt, és nem. Jó, hát szóval akkor többségében kalkulálhatjuk úgy, hogy úgy vagyunk itt, hogy Krisztust befogadtuk a szívünkbe, és ez a tudat van bennünk, ez a gondolkozásmód, és azt mondja itt az Isten igéje, hogy az életmódotokat is így éljetek, ezt ragasszátok ahhoz a tudományhoz, amit a Szent Szellem már kijelentett a számotokra. És amikor ezen az igén gondolkoztam, és egyre inkább a Szentlélek azt hozza fel bennem, hogy az Isten jelenléte nélkül nem érdemes semmit csinálni. Nem tudom, hogy hányan olvastátok a Bill Johnson könyvét. Ő beszél arról, hogy a hívőknek a szellemi DNS-ébe bele van kódolva, hogy az Isten jelenléte ott legyen az életükben, és hogy elvárják ezek a szellemi emberek, akik ti vagytok, te vagy és én vagyok, hogy az Isten jelenlétén keresztül jelek és csodák történjenek az életünkben. Ez csodálatos. Ez egy igazi életcél az én életemben, és nagyon remélem és hiszem, hogy a tietekében is az. Csak néhány szót a Péternek a bemutatására reagálni, hogy mennyire fantasztikus, hogy az Isten dolgozik a tévémunkán keresztül is. Minden dicsőség az övé. De amikor arra gondolok, hogy az Isten hány életeket megérint azáltal, hogy ezek a műsorok mennek, akkor csak egyszerűen olyan hála van a szívembe, és csak sírni tudnék rajta, mert képzeljétek el, hogy minden egyes nap nem egy telefon, nem egy e-mail, hanem telefonok, e-mailek jönnek az ország minden részéről. Olyan, hogy Franciaországban nézik a magyar adásokat, olyan, hogy Brüsszelben nézik a magyar adásokat, és olyan emberek, akik egyszerű emberek. Egyszerű, idős néniktől kapunk leveleket, akik annyira gyönyörűséges írással is, ilyen nagyon régi módi írással írják ezek a leveleket, és olyan nekem annyira jelentőségteljes, olyan értékes, amikor a kezembe veszem, és elolvasom ezeket, és csak sírok rajta, mert azt mondja, hogy egész életében koptatta a templom padjait, és semmit nem értett abból, amit ott hallott. És bekapcsolta a tévét, és hallgatja, és nézi a Joyce Meyer-nek az előadását, és az Isten megjelenik ott, ahol ő van. És rajta keresztül megérinti a gyerekeit, az unokáit, és valami csodákat élnek át ezek a kedves idős hölgyek. De nem csak idős hölgyek nézik. Volt jó néhány, és egyre több ilyen levelet kaptunk, e-mailt kaptunk, hogy abszolút ateista volt a hölgy, egy pszichológus, aki csak kattintgatott, tudjátok, távirányítón, köszönöm szépen, a távirányítón, és akkor oda kapcsolt ehhez a hölgyhöz, így írja le, és azt mondta, olyan bunkó volt a stílusa, annyira szörnyű volt a hangja, akar tovább kattintani, és akkor meghallotta mégis, hogy mit mond. És akkor hát elkezdte hallgatni, és hát leírta, hogy meg kellett aláznia a szívét, abszolút nem keresztény, tehát még csak templomba sem járt ez a hölgy, és egyszerűen az Isten a székbe ragasztotta, és megmentette az életét. Úgyhogy annyira csodálatos dolog, hogy az Isten, amikor elhív bennünket, akkor tudja, hogy hova hív el, miért hív el, mit kell csinálni. Annyira jó itt közöttetek lenni, annyira csodálom az Isten munkáját a dicsőítésetekben, a különböző szolgálatotokban, amiket tesztek, így gyülekezetileg országszerte, és mint pásztor egy kicsit most is így voltam itt, hogy mindent figyelek, hogy tanulhassak, nem azért, hogy kritizálhassak, hanem hogy tanulhassak, és ez egy csodálatos dolog. És ezt csak azért mondom, hogy annyira jó, hogy látjuk az Istennek a csodálatos tervét kibontakozni az életünkben, és én is ezt mondhatom el, hogy az isteni a dicsőség, és ott használ bennünket, ahova akar helyezni, és téged is ott akar használni, ahova téged helyezett. És ez sehogy másképp nem megy, csak hogyha az Isten jelenléte ott van az életedben. Hadd mondjam el azt, hogy nem csak a munkahelyedre kell vinni az Isten jelenlétét, hanem amikor ide jössz a gyülekezetbe. Ugye azt mondjuk, tudjuk ezt már, keresztények vagyunk, hogy bennünk lakik Jézus a Szent Szellem által. És sokszor mégis lehet, hogy csak a mi gyülünkben van így, úgy tapasztalom meg, hogy amikor jönnek a tesók a gyülibe, akkor mindent tőlem, vagy tőlünk, vagy a vezetőségtől várnak el. Hadd bátorítsalak most benneteket, hogy amikor ide belépsz, akkor te is hozzáteszed az Isten jelenlétét ehhez az alkalomhoz. Amikor dicsőítesz, amikor arra figyelsz, hogy az Isten hangját meghalljad, akkor te hozzáteszel ehhez az alkalomhoz. És el is várja a Szentlélek, hogy ezt megtedd. Mert tudjátok, így lesz jel, igazából jel és csoda a gyülekezetben, hogyha az Isten jelenlétét összeadjuk. És természetesen nem csak a gyülekezetben, hanem mindenhova ezt vinnünk kell. Tehát amit igét olvastam az elején, hogy életmódotokkal a Szent Lelket vigyétek mindenhova. Én nagyon szeretek bizonyságot tenni, és ez akárhova megyek, igyekszem ezt megtenni. De egyrésztről tudatos, mert ez itt benne van a szellemembe, de amikor megyek és csinálom a dolgom, akkor ugye jól érzem magam például. Tök jól érzem magam az IKEA-ban, nem tudom. Nem szeretek vásárolgatni, nem olyan csaj vagyok, aki nagyon szeret vásárolgatni. A férjem a vásárolgatós, nálunk ez így fordítva van, viszont az IKEA-t az baromira szeretem. És el szoktam menni csak azért, hogy egy kicsit körülnézzek, és ott jól érezzem magam, és most azért megtüzdeltem ezt a látogatást egy olyannal, hogy elvittem a gyülinkből egy kismamát, aki nagyon nem szokott kimozdulni mostanában, két pici gyereke van, és gondoltam, hogy a jó cselekedetem aznapra kipipálva. És nagyon jól éreztük magunkat, kicsit vásárolgattunk, aztán leültünk kávézni, eszegetni, gyerekek elaludtak, tök jó volt az idő, ott aludtak a babakocsiban, mi csak ültünk, és élveztük, hogy egymással tudunk beszélgetni, és elmondta a dolgait, és hát úgy lelkigondoztam, tettem a lelkipásztori dolgomat, úgyhogy nem csak mondtam az úrnak, uram, nem csak ikeázok, azért csinálom a dolgomat is, és amikor elment a barátnőm újra feltölteni a kávéscsészéjét, mert ilyen refill, vagy ilyen újra töltős a rendszer az IKEA-ba, úgyhogy ajánlom nektek, az üdítő is ilyen. Milyen messze van? Nincs Debrecenben IKEA? Ó, bocsánat, akkor csak a mézes madzagot. Imádkozzatok IKEA-ért, jó? Oké. Lényeg az, hogy elment a hölgy, és újra töltötte a kávéscsészéjét, és addig ott egyedül ültem, és így végre magam köré néztem, és láttam, hogy ott ül egy házas pár, ilyen 35-40-esek, és azt láttam, hogy a hölgy sír. És abban a pillanatban szólt a Szentlélek, hogy van valami dolgom. Nem tudom, ti hogy szoktatok lenni, de engem azért meg kell győzni még mindig. Mondtam, hogy hát jó van, de hát honnan tudjam, hogy miért sír. És különben is már ki van pipálva az én napi feladatom. Ritával jöttem, és akkor beszélgettünk, és ez, jól érzem magam így, és hát kényelmetlen. Még mindig az első gondolat az nekem kényelmetlen, hogy a kényelmi zónámból kilépjek, és olyat csináljak, amit ugye a Szentlélek mond. És régen abszolút nem voltam ilyen. Ahogy a férjem próbálta ecsetelni, hogy én milyen voltam, én csak tényleg a háta mögött megbújó személyiség voltam, aki nem mertem egy szót se szólni, nem hogy ismerkedni emberekkel, de amikor az Isten jelenléte belép az életünkbe, és az igazi jelenlét, amikor én tovább merem adni, amikor bátor leszek, mikor jött el ez a apostolok idejében, amikor kitöltetett a Szentlélek, az Isten királysága már ott, onnantól kezdve elkezdett dolgozni ezen a földön. És ma ugyanaz a Szentlélek lakik benned is, és bennem is. És ez a Szentlélek tett képessé abban a pillanatban ott az IKEA-ban, amikor úgy döntöttem, hogy rendben, akkor kilépek. És oda mentem ehhez a házas párhoz, és persze előtte mondtam, hogy hát, uram, mit mondjak, fogalmam sincs, nem tudom kitalálni. És akkor, amikor ugye az ember egy fél perc alatt lebeszéli az Úrral a kérdéseit, gondolom ismerős némelyeteknek, vagy mindannyiótoknak, jó kis magyar szó, akkor utána meggyőz a Szentlélek, hogy ne dumáljak már, csináljam. És amikor a jelenlétről beszélünk, akkor az engedelmesség ott van az életünkben. Az Isten jelenléte nincs anélkül, hogy te ne lennél és ne lennék engedelmes. Hányan hiszitek azt, hogy az Isten hadseregében vagyunk? Aha. Tudjátok, hogy ez egy győztes hadsereg. Mitől működik jól egy hadsereg? Az engedelmességtől egyértelmű volt a válasz. Igen. Hogyha nincs engedelmesség, akkor nem működik jól. És te is, és én is így vagyok ebben a hadseregben. Hisszük, hogy győztes hadsereg, de ehhez neked kell engedelmességgel válaszolnod arra, amire az Isten elhívott. Amire elhívott, az az Isten jelenlétének a közvetítése, a Szentlélek által. És ezáltal fognak megmozdulni a dolgok az életünkben, a gyülekezeteinkben, a hétköznapjainkban, mert ez a legfontosabb dolog. Na jó, és akkor a sztorit folytatom. Végül oda mentem, oda léptem hozzájuk, és fogalmam sincs már, mit mondtam, úgyhogy ezt ne kérjétek tőlem, hogy most elismételjem. Lényeg az, hogy abban a pillanatban, amikor megtettem ezt az engedelmességi lépést, abban a pillanatban éreztem az Isten jelenlétét. Na ugye is erre várunk, hogy megmozduljanak a dolgok körülöttünk, és ettől lesz izgalmassá a keresztény életünk. Nem tudom, hogy vagy itt ma. Úgy jöttél ide, hogy te már ismered az Istent. Lehet, hogy csak én voltam ilyen, hogy annyira sokszor mentem úgy a gyülekezetbe, hát én már ismerem az Istent, és tudod, ekkor véted el sokszor az Isten jelenlétét. Amikor úgy jössz, hogy Uram, ma is akarok többet belőled, Uram, a te jelenléted, nem kevesebbet, a te jelenléted, akkor valami csodálatos dolog történik az életedben. És amikor, hogy befejezzem azért a sztorit, ismét visszatérek, annyira fantasztikus volt, mert természetesen elmondták, hogy miért sírnak, egy babát veszített el a hölgy nem régen, a novemberi hónapban azt hiszem, és rögtön tudtam kapcsolódni ehhez a témához. Az én lányom két babát veszített el mostanában, és tehát amikor az ember kilép, és csak elkezdi, a Szentlélek ott van, és vezet, és csinálja az ő dolgát. Ez az Isten jelenlét. Kedveseim, nem kevesebbre hívattunk el, mint hogy az Isten jelenlétét közvetítsük. Egymás felé is, úgyhogy nem csak azért jövünk a gyülibe, hogy kapjunk, hanem adjatok is egymásnak az Isten jelenlétét, ami csodák. Egyszerűen a csodák rejlenek ebben, úgyhogy én csak ezt kívánom nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel. Hiszem, hogy ebben az évben csodákat fogunk megélni. Hiszem, hadd imádkozzak most ezért. Atyám, a Jézus nevében köszönjük, Uram, hogy ez a gyülekezet, ez egy élő gyülekezet, és köszönjük, drága Szentlélek, hogy elhívtad ezt a gyülekezetet, és hiszük azt, Uram, hogy nem kevesebbre, mint a te hatalmas jelenléted, a Szent Szellem munkájának a kiábrázolására hívtad el, Uram, úgy, mint gyülekezet is, és úgy, mint egyenként az ő életüket, hiszük ezt, Uram, köszönöm, hogy használod őket, Istenem, és kiábrázolódsz az ő életükön keresztül, légy áldott a Jézus nevében, köszönjük ezt neked, amen.
De testvérek. Jó. Jó, így. Mielőtt felolvasnám azt az igét, amit Isten a szívemre helyezett, hogy megosszak veletek, először szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit Péter mondott, mert az már benne volt, ahogy tegnap is imádkoztam este, hogy az ige olvasás előtt valamit megosszak veletek. Ez egy biztatás, és némelyeteknek gondolom személyesen is szól, ezért mondom el, hiszem, hogy némelyeteknek szól. Hát persze remélem, hogy ugyanúgy, mert az ige hirdetés is fog szólni, de talán ez némelyikötöknek ilyen speciálisan személyesen, amit mondok. Az pedig az, Péter idézte azt, hogy Isten összeköti a fizikai világ dolgát, amit itt teszünk, a fizikai világban bizonyos dolgokat, az szellemi világban való összeköttetés is keletkezik ezáltal. És Jézus ezt világosan mondja, és ezt szerettem volna elmondani, amikor a hegyi beszédben azt mondja, hogy amikor te alamizsnát osztogatsz, akkor a te alamizsnád titkon legyen, ne az emberek miatt tegyed, stb. És ugyanúgy, amikor imádkozol, akkor menjél be a te belső szobádba, és az Isten, aki titkon van, és néz téged, az megfizet neked. És ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni, hogy legyen ilyen bizalmatok az Istenben. Mert Jézus mondja ezt, hogy az Isten igenis tud minden rezdülésről. A Pál azt mondja például, a 1 Korintus 4-ben azt mondja, hogy Isten előhozza a sötétség rejtett titkait, és akkor minden világos lesz, nem csak a cselekedetek, hanem a szíveknek az indítékai is. Tehát Isten mindenről tud, aki te vagy. Minden rezdülésedről tud. És igazából ott dőlnek el a dolgok a szívedben. Valahol a Zsoltáros mondja, hogy beszéljetek a szívetekkel a ti hálószobátokban. Ugyanazt mondja gyakorlatilag, mint Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy Isten, aki titkon van és néz, az számon tartja, hogy mit döntesz, mit csinálsz, merre akarod utána irányítani az életedet, ami a te tőled függ, és ami a te kezedben van. És Isten számon tart, és ez a bizalom ott kell, hogy legyen, mint a Isten gyermekének a szívében, hogy Isten igenis tud mindenről. És ezt csak bátorításnak szerettem volna elmondani, és még talán annyit az ilyen, Péter mondta, hogy nem ilyen rövidtávú dolgokban utazunk, ez tényleg így van. Csak hadd említsem meg nektek, hogy megtérésem napjától imádkoztam azért, hogy Isten támaszon egy gyülekezetet az én szülőfalum, városom, akkor még falu volt, közben városa, vagy község volt, aztán városa avanzsált 82-ben, vagy valahogy így, és én már 75-ben megtértem, szóval már régi motoros vagyok. Na, a lényeg az, hogy tehát 16 éven keresztül imádkoztam, és Isten akkor szólt, hogy most már ne imádkozzál, hanem tessék elkezdeni a gyülekezetet. 16 év. De az ima listám elején, a napi imádságaim elején ott volt az első háromban mindig ez, hogy legyen Szigetszentmiklóson egy hasonló gyülekezet, ahol én megtértem. Soha nem gondoltam volna, hogy én leszek a pásztor. Tehát nem azért imádkoztam, hogy Uram, legyen egy gyülekezet, amely én leszek a pásztor. Ez eszembe se jutott. Csak amikor már benne voltunk, akkor kapcsoltam, húha, hát valakinek kéne pásztorolni. Hát akkor úgy tűnik, talán nekem kéne ezt fölvállalni. Tehát, a másik ugyanilyen volt, hogy hát ezt az épületet 16 évvel ezelőtt vettük a telket, és a gyülekezeti ház, mert az úr szólt, hogy kezdjünk el, vegyünk telket, és kezdjünk építkezni, akkor 2 évig még sunnyogtam, mert nem akartam belevágni egy nagy építkezésbe, és végül is aztán engedelmeskedtünk vezetőséggel, és vettünk egy telket, 1 millió forintunk volt, és most úgy nagyjából összeszámoltuk az összes értéket, ami ott a telken föl van halmozva, és nem is biztos, hogy folyóáron mondom, bár most nulla körül van az infláció, tehát talán mondhatom, de az elmúlt időszakban azért nem volt ez jellemző előző 16 évben. Hát olyan 140-150 millió körül minimum járunk, mert rengeteg saját munkát belefektettünk, tehát valószínűleg ez inkább több, mint kevesebb. Na, szóval tényleg az úr megáldott, és nincs egy fillér kölcsönünk se, tehát az úr tényleg megáldott. És ez is hosszú távú dolog, mert gyakorlatilag 14 éve építkezünk folyamatosan. Tehát Isten nem csak egy ilyen rövid lefutású, halleluja, dicsőség az Úrnak, aztán utána már mindent elfelejtettünk, hanem belenézünk a szabadság tökéletes tükrébe, meglátjuk önmagunkat, és nem vagyunk feledékeny hallgatók. Halleluja! És kitartással megfutjuk a küzdőtért, ami előttünk van, testvérek. Erről szól az egész hívő életünk. És ráadásul Pál azt mondja, hogy mi nem romolhatatlan, nem romlandó koszorúért futunk, hanem romolhatatlanért. Dicsőség az Úrnak ezért. Ez egy fantasztikus dolog. Nos, tehát ezt szerettem volna elmondani, megbíztatni benneteket, hogy legyen bizalmatok Istenben, hogy ő, aki titkon van, tud minden rezdülésedről. Belekezdtem abba az igébe, hogy Pál azt mondja, hogy előhozza a sötétség rejtett titkait és a szívek indítékait is. Tud mindenről az Isten, és legyen ilyen bizalmad az Isten felé, és nincs előtte elfelejtve a 2 évvel ezelőtti imád, az 5 évvel ezelőtti imád, amikor ideje van, előhozza. De akár a média meg volt említve, az első naptól imádkoztam azért, hogy hangozzék az evangélium a médiában. Nem azért imádkoztam, Uram, hadd legyek én benne a tévében. Ilyen szempontból semmit nem jelent. Dicsőség az Úrnak, hogy ezt az eszközt lehetővé tette, de higgyétek, semmi más oldalról ennek nincs igazából a jelentősége. Na, de a lényeg az, testvérek, hogy ez is egy nagyon hosszú távú ima volt, mire aztán ebből valóság lett. Tehát buzdítani akarlak benneteket a kitartásra is ugyanakkor. Testvérek, a másik, ami eszembe jutott, ez egy spontán dolog, mert ahogy itt készülöttünk, hogy ide leutazunk, otthon hagytam a... gondoltam, vasárnapra azért öltönybe fogok jönni hozzátok, úgyhogy igyekeztem. Én köszönöm, igen. És, de az öltönyömhöz való övet otthon hagytam. Hát most nem az van rajtam, ugye ilyen barna öv, ami ugye stílusosan nem igen passzol, ez a farmerom öve. De akkor azt hittem, hogy még ez nem is jó. Szóval a lényeg az, hogy tegnap a Barnustól én kértem egy övet, tegnap előtt, hogy majd az öltönyömhöz jó lesz. És... mert fölvettem a nadrágomat, és akkor észrevettem, hogy mindig le akar csúszni. És akkor eszembe jutott az igét, azért egy pásztornak jó azért, ha igék jutnak eszébe, nem? Bizonyos helyzetekben, hogy ugye hát nekem az jutott eszembe, és ugye a Efézus 6-ban az van, hogy körülövezvén derekatokat az igaz lelkűséggel. Tehát, és hallottam erről egy nagyon jó ige magyarázatot, ugye ez a római katona fegyverzetét taglalja ott a Efézus 6-ban az ige, hogy ezt föl kell mind vennünk, és többek között az övet, az igaz lelkűséget, amely a katonának az egész szerelését, hogy így mondjam, a hadi felszerelését összefogta. És hát amikor nem volt az öv, akkor ugye a veszély fönnáll, hogy lecsúszik az embernek a nadrágja, és hát az elég fura történet lehet, ugye? És tudjátok, és az ige azt mondja, hogy az igaz lelkűség vagy igazságosság övével fogjuk össze magunkat. És ahogy régi motoros lévén figyeli az ember a dolgokat, embereknek az életét, tanulságképpen meg a sajátját is, persze legelsősorban az Úr Jézus életét, és akik előttünk hitben jártak az ige lapjain, azt kell figyelnünk legelsősorban, de ugyanúgy a közöttünk lakó szenteket is, hogy így mondjam, figyeljük, hogy Isten hogy dolgozik bennük, és azt vettem észre, aki erre nem nagy figyelmet fordít, hogy minden apró részletben igazságos legyen, akkor hát váratlanul lecsúszik a nadrág. És akkor igen kellemetlen helyzetek jönnek. szokták ilyen szépen is kifejezni, hogy a jellem tartja meg az ajándékot. És testvérek, ez megint egy olyan dolog, amit hosszú-hosszú évek folyamán az ember megtanul, átlát, és ilyenekben nincsen megalkuvás, tehát ilyenekben nincs. És ha észrevesszük magunkban, hogy lennének helyzetek, amikor hajlamos lennék arra, például én olyanon mérem le, még küzdök a pontossággal. Gyártok jó teológiákat, például... Na ebbe azért békességem van, hogy a Gyülibe később megyek mondjuk egy olyan 5 perccel. Tehát megy a dicsi már, és akkor megyek be, vagy 10 perccel később. Mert nem akarom, hogy oda rohanjanak testvérek 5-en, és akkor egy gyülekezetben tudjátok, mindig vannak hírek. És akkor van az 5 közül 6 rossz hír, mondjuk, és akkor ha az ember oda, na nem, hát nem mindig, szóval sok jó hír is van. De nem akarom, hogy leterheljen egy ilyen előzetes tájékoztatás, vagy akkor mond valaki valamit, és akkor azt hiszi, hogy épp 5 prédikálom ki, pedig semmi köze hozzám, mert épp arról akartam beszélni, de ő úgy fogja venni. Tehát rájöttem, hogy jobb, hogyha én egy kicsit később megyek, és akkor ettől függetlenítem magam. És a lényeg az, hogy, tehát erre van egy jó teológiám az elkésésre, de azért például amikor ilyen találkozókra esetek téti vagy ilyesmi, egy kicsit elkések, akkor direkt szurkolok már, hogy legyen már egy kis dugó a városban, hogy mondhassam azt, hogy hát dugóba kerültem, ami igaz, de azt nem teszem hozzá, hogy hát 10 percet később indultam, tehát eleve nem értem volna oda. Tehát ilyenkor jó jön egy dugó. Meg akkor 15 percet kések ugyan, de és akkor ezzel lehet magyarázkodni. És ezt csak arra mondom, hogy nem, akkor azt mondom, hogy bocsánat, későn indultam. Mert az igazság ez, a dugó az már egy ilyen mellékkörülmény. És ezt csak arra mondom, hogy én saját magamat is nevelem erre, hogy igenis minden kicsi dolog számít. És itt most nem a törvénykezésről, meg itt ilyen kicsinyes dolgokról beszélünk, egyáltalán nem arról beszélünk, hanem, és ezzel szerettem volna bevezetni az igét, amikor Pál apostol azt mondja a Galata levél 5. részében, a 25. versben, különböző biblia fordítások vannak, én a Károlyit idézem, amikor azt mondja, hogyha a szellemtől születtetek újjá, akkor a szellem szerint is járjatok. Tehát ez nem biztos, hogy a Károlyi, ez már több igefordítás összevonása, de ez a lényege, hogyha a szellemtől újjá születtetek, akkor szellemtől ösztökélve járjatok, ebbe a Csia fordítása, a 2. része. Tehát ez egy olyan ige, ami nagyon sokat foglalkoztat engem, és itt is arról beszélünk, hogy az Úr jelenléte, az Úr szellemében mozdulni, és nekünk ez a feladatunk ebben a világban, hogy az Isten országát bemutassuk, és az Isten szellem. Mindig ott követik el a hibákat emberek, vallások, mi magunk is erre hajlamosak vagyunk, mindenki hajlamos erre, hogy az Isten úgy működik, és akkor ez így, és így, és így, és körül határoljuk azok a pontokat, és akkor egy ilyen 8 szögletű doboz az Isten, abban mindent bele tudok pakolni. De ha már 9 szögletű, akkor azt onnan le kell vágni, az már nem az Isten, mert én így tapasztaltam meg. Az Isten szellem, és ő nem tűri meg, hogy dobozokban rakosgassuk őket. Azért nem véletlen, hogy Isten azzal kezdi, hogy nem szabad faragott bálványt csinálni. Tehát nem... A szellemet nehéz ábrázolni, tehát, és ezt akkor nehezen értette meg a zsidó nép, és ma is nehezen értjük meg, hogy a szellem egy olyan szabadságot ad a számunkra, és Istennek a lényét úgy tükrözi vissza, amire nekünk rá kell hangolódni, és ugyanezt visszasugározni, ahogy mondja Pál apostol a 2. korintusi levélben, amikor Mózesről beszél, hogy ő eltakarta az arcát, hogy ne lássa a nép az elmúló dicsőséget, hogy még mindig azt higgye, hogy ott van a nép. Mózes már tudta, hogy az el fog múlni egy idővel. De az ige azt mondja, hogy mi fedetlen arccal szemléljük az Isten dicsőségét, és elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Annak szelleme által, aki elhívott bennünket. Tehát testvérek, ilyen elhívásunk van, hogy mi is visszatükrözzük az Istennek a dicsőségét, és az Isten szellem. És ahhoz, hogy őt meg tudjuk jeleníteni, hogy ne vallásos formulákat mondjuk, hogy mert nagyon sokan azért nem akarnak kereszténynek lenni, mert azt mondják, én sem akartam az lenni, mert hát kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy mondjuk nem szabad táncolni. Ugye, hát vannak ilyen közösségek, akik azt mondják, vagy hát nem szabad ezt, meg nem szabad azt. Én olvastam a Bibliát, ott van ki, mármint hitetlen koromban is néha belelapoztam, és akkor ott van, hogy hát aki asszonyra tekint, nem nekem való ez, hát ez nagyon-nagyon ósdi ez a könyv, hát ez teljesen életszerűtlen ez. Hát ez. Persze, amikor megtértem, akkor meg azon gondolkoztam, hogy rendben vagyok egyébként, szóval, hogy mert ezek úgy elmúltak. Na, aztán még egy testben vagyunk, azért van kísértés, most általában mondom. Tehát, de a lényeg az, amikor az ember belekóstol a szellemnek a dolgaiba, hogy kicsoda az Isten és milyen az Isten, akkor állandóan ott van benne az a mély szomjúság, hogy ezt akarom megjeleníteni, az Isten valóságát, és ez találkozik az Isten akaratával, mert az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten dicsőségének tökéletes visszatükröződése a zsidó levél első részének tanúsága szerint. És mi ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogy Jézus Krisztus volt, hogy az Isten dicsősége visszatükröződjék az életünkön. Ez az ő elhívása. Ehhez persze tudnunk kell azt, hogy kik is vagyunk igazából, mert akkor rögtön azt mondja valaki, és hogy jaj, hát én, uram, hallottam ilyen imádságot, hogy uram, bocsáss meg, hogy nem tudok megfelelni, bocsáss meg, és minden csak bocsánat, de egész életében ezt imádkozza. Na most én inkább ezt sajnálom, nem kifigurázom, hanem sajnálom, valószínűleg rossz tanítás következménye, alázatosság, vagy az alázatosság rossz felfogása van mögötte, és annak a nem tudása, hogy kik vagyunk mi igazából Krisztusban. Az ige arról beszél, hogy amikor mi Jézus Krisztust befogadjuk az életünkbe, azaz megtérünk, Jézus ugye úgy hirdet, illetve keresztelő János Jézus, aztán a tanítványokra is ezt bízta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Az Isten országa közel van, mi több Jézus azt mondja utána, hogy az Isten országa bennetek van. Tehát az, hogy térjetek meg, ugye sok tanítást hallottatok erről, görög szóelemzést, metanója, stb. Ezt én még biológiából is tanultam annak idején, lévén egy polgári szakmám szerint ehhez állok közel. És tehát ott a metanoia szó szerepel, azaz az átalakulás, és a csiafordítás, meg újfordítások úgy hozzák, hogy változtassátok meg a gondolkodás módotokat, hogy igazából ez a megtérés. És amikor mi megtérünk, akkor az történik, hogy a szellemünket Isten elpecsételi, hogy az övé vagyunk. Tehát ez a Jézus Krisztus áldozatáért a miénk. Nem azért, mert mi rendes gyerekek voltunk, vagy vagyunk, hanem az ige azt mondja, aki hisz, ő benne örök élete van, pont. Tehát nem függ a mi cselekedetünk, ezt nagyon nehezen tudjuk fölfogni, mert mi ilyen adok-kapok cselekedet alapon gondolkozunk, és ilyen nehezen tudunk elfogadni. Mi magyarok még inkább nehezen tudunk elfogadni dolgokat, hogy ez ingyen van. És akkor olyan nehezen tudjuk elfogadni, hogy Isten ingyen a legnagyobbat adta. Az örök életet adta. Ez persze az ő részéről nem volt ingyen. A mi részünkre van ingyen. Ő a legtöbbet adta, a saját fiát adta. És Jézus ezt fölvállalta, de mindez a mi érdekünkben van. Mi érettünk cselekedte ezt az Isten, azért, hogy az ő igazságossága elégtételt nyerjen, mert az Isten igazságos Isten, és a bűnnek büntetése van. De ezt a büntetést Jézus Krisztusra tette Isten. Az ige azt mondja, hogy az ő kereszt halálában Isten megbékélt az egész emberiséggel, nem tulajdonítván nekik bűneiket. Tehát mi ebbe kapunk meghívást, amit 2000 éve Isten már a maga részéről Krisztus kereszt halálában lezártnak tekint, hogy mindenkinek megbocsáttatott Jézus Krisztusban. Annak lesz a birtokává, aki ezt meg is ragadja. És a megtérési felszólítás erre van, hogy fogad be Jézus Krisztust, és azzal örök életed van azonnal. Mert aki hiszi, hogy Krisztus meghalt, ő érette és feltámadott a halálból, szájával megvallja, üdvössége van, pont. És ez Isten ajándéka. Ez nagyon fontos megértenünk, nem tudjuk kiérdemelni. De az ebben a fantasztikus, hogy mivel Isten ajándéka Jézus Krisztusban, mi nem is nagyon jójózhatjuk ezt el. Tehát ez a jó a dologban, testvérek, és ez persze nem arra szólít fel, hogy akkor most, ó, hát akkor jó van, akkor üdvösségünk van, ó, hát akkor nosza bele az éjszakába, meg minden. Nem, egyáltalán nem. Hanem pont arról beszél az ige, hogy változtassuk meg a gondolkodásmódunkat. De itt még egy pár percig még maradjunk annál a igei megállapításoknál, azoknál a megállapításoknál, amiket mond az ige rólunk, hogy mivé lettünk mi, amikor Jézus Krisztust befogadtuk. Az ige azt mondja, hogy isteni természet részeseivé lettünk azonnal. Elpecsételt bennünket, ugye ezt már említettem, a szellemünket, hogy az övéi vagyunk, és igazából az ő szellemének a zálogát is adta, azaz a foglalóját. Hogyha te most itt pörög az ingatlan piac állítólag, akkor mondjuk meg ilyen, lesz ilyen csók, meg csókosok, meg azok mindig is voltak, és akkor mondjuk itt pörög az ingatlan piac, és akkor valaki letesz egy foglalót egy telekér. Hát az gyakorlatilag már az övé, csak papírmunka, stb., és akkor a másik része a fizetségnek kell, és akkor a birtokába átmegy. De gyakorlatilag a birtoknak tekinthető. És Isten adja az ő szellemét foglalóul a mi életünkben, az zálogként. Az már az övé. Az az övé. A testünk megváltása még egy picit odébb van, de a szellemünk megváltása megtörtént. És adja az ő szellemét foglalóként. Tehát ott van rajtunk Istennek a pecséte, a te szellemeden, ha befogadtad Jézust, meg az én szellemem, az övéi vagyunk, és ezt még megerősíti azzal, hogy betölt bennünket az ő szellemével, és a zálogba odaadja nekünk az ő szellemét, a foglalóját, az övéi vagyunk. Tehát, hogy efelől soha ne legyen kétségünk. Ez nem arra adatik számunkra, hogy ettől jól elazuljunk, mert ugyanígy a Galata levélben ebben a részben előtte mondja az ige, hogy atyám fiai, vigyázzatok, hogy a Krisztusban vett szabadság nehogy ürügy legyen, így mondja a Károlyi, a másik fordításban pedig, hogy nehogy ugródeszka vagy startkő legyen a testnek. Tehát erre vigyázni kell, hogy a Krisztusban levő nagy szabadság ne a bűnfele sodorjon bennünket, vagy zöld utat engedjen a bűnnek, hanem pontosan az, hogy amikor megtapasztaljuk az Isten végtelen kegyelmét irántuk, és tudjuk azt, hogy mivel rendelkezünk Jézus Krisztusban, nem is csak az, hogy mivel rendelkezünk, hanem kivé váltunk. Ez a nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk Jézus Krisztusban. Az, hogy mi vagyunk a világ világossága. Például nagyon sokan úgy imádkoznak, hogy ó, Uram, add meg, hogy tudjak lenni a te fényed, és akkor énekeljük, kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Jézus azt mondja, hogy mi, ti vagytok a világ, mondja magáról először, és utána azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Tehát nem azt mondta, hogy ha majd hát 15 év nagy harcos kereszténység után esetleg majd ilyen pislákoltok majd egy kicsit. Hanem azt mondta a tanítványainak, akik hát még hát elég érdekes dolgokat műveltek, mondjuk még Péter utána mindjárt meg is tagadta őt, átkozódva, meg stb. Elég durva dolgok történtek, és akkor mindig szegény Pétert bántjuk, a többiek elskeráztak, szóval azért azt is, szóval mindig Pétert bántjuk, az legalább ott maradt. És akkor a lényeg az, hogy Jézus ezeknek a tanítványoknak mondta már akkor, ti vagytok a világ világossága, és te vagy a világ világossága. te Isten fia vagy a Krisztus Jézusba vetett hit által. Tehát amikor magadról gondolkozol, akkor azt szerint gondolkozol, hogy az ige mit mond rólad. Tehát ne azt mondd, hogy én most egy munkából elbocsátott munkanélküli vagyok, aki itt vergődök, és próbálok olyan önéletrajzot összeszerkeszteni, hogy valahogy fölvegyenek valahova, és hát leírom, nem túl sokat írhatok magamról, és hát ez vagyok. Nem. Jó, persze ne írd be azért az önéletrajzodba, te, hogy én Isten fia vagyok, és hogy szent és makulátlan. Egyébként a Biblia ezt mondja, tehát ezt tartsad önmagadról. És hogyha belenézel a szabadság tökéletes tükrébe, azaz ebbe, amit az ige mond te rólad, és nem vagy feledékeny hallgató, minden helyzetbe emlékezteted magadat. És egy idő után ez már automatikus lesz, nem kell állandóan görcsösen emlékeztetni magadat rá, hanem az vagy és kész. Tehát te tudod, hogy nem kell már bizonygatni. Ha valaki valamit nagyon bizonygat, ez különös gyanús egyik oldalról. Tehát, hogyha nagyon sokat bizonygatod, akkor még nem vetted igazán birtokba, még nem úgy gondolkozom magadról, de ez egy jó kezdet, mert pont ez a gondolkozásunk megváltozása, hogy igenis, én ez és ez és ez vagyok, amit az ige mond róla, hogy Isten gyermeke vagyok, fölöttébb győztes vagyok. Az én óemberem meghalt a kereszten. Tehát nem úgy van, hogy hú, testvér, vigyázzál, most még körülbelül eddig szoktam bírni, de aztán előtör az óember. És akkor ott nincs pardon. Nem, az óember meghalt. Azt mondja az ige. És addig még ezt nem értjük meg az igéből, és úgy gondoljuk, hogy minden nap küzdünk az óemberrel, akkor rossz koncepciónk van, nem igei koncepciónk van. De ha tudjuk, hogy az óember meghalt, sőt, tovább menve, nem vagyok a bűn hatalma alatt, mert Krisztus ezért jött, hogy kiszabadítson. Nem csak az, hogy megbocsássa a bűnünket, hanem hogy kiszabadítson bennünket az ördög hatalmából, és átvitt bennünket az Isten országába. Ezt két helyen is olvashatom, az nem térek ki erre, minimum két helyen. És amikor az ember ezzel tisztában van, akkor úgy áll a helyzethez, hogy eleve én vagyok a győztes. De ezt egy darabig még valóban bizonygatni kell, amíg még meg nem szokja az ember a győzelem ízét. Hogy, hát, szoktam volt mondani, hogy 40 éve, ja, még nem vagyunk 40 éve házasok, 36 éve vagyunk házasok, és akkor régebben mondtam, és nem csaltam meg a feleségem, hát hozzáteszem, hát bocsánat, még szép, egyébként bocsánat, hát még szép. Hát ez ilyet elő se kell hozni. Hát most előhoztam, de csak a példakedvéért hoztam elő, hogy rájöttem egy idő után, hogy azért ezt nem mondom, mert hát bocsánat, hát még szép, meg most mit vagizok én, hát még szép. Hát azért, mert Isten gyermeke vagyok, értitek? Tehát, és nekem nem magamban van dicsekedésem, hanem abban a csodálatos új emberben, amivé tett engem Krisztus. Azért, mert hiszek Jézusban, és teljesen mindegy, hogy honnan jöttünk, hogy mi a per pillanat társadalmi helyzetünk, állásunk, vagy anyagi helyzetünk. Teljesen mindegy. Amit az ige mond, azok vagyunk, és az ad egy olyan biztos alapot, amitől te fantasztikusan jól érzed magad a bőrödben, függetlenül attól, hogy mi van körülötted. Ez persze nem megy egyik napról a másikra, ezhez kell a mi gondolkozásunk átformálása, és itt vannak a kísértések, hogy mindig testiesen gondolkozunk magunkra, és a testies gondolkozás most itt nem a, ez általában a legtöbb embernek leszűkül abban, hogy testi bűnökben gondolkozik, milyen parátlanság, milyen első helyen. Az egy veszélyes tészta egyébként, szóval azzal vigyázni kell, ez nyilvánvalóan látszik. Ugye kitér az 1 Korintus 6-ban Pál még különösen arra, hogy az miért veszélyes. Ugye, most nem akarok ezekbe a részekbe belemenni, akkor esetleg ilyenbe veszteg el, az nézze meg, hogy az miért veszélyes, és akkor meneküljön tőle. De a lényeg az, hogy az a veszély van mindig, hogy a teszt szerinti megoldásokat választjuk, amihez hozzá voltunk szokva, és amit a világ körülöttünk állandóan impulzusként nemhogy megkínál vele, hanem önt iránk. Na most ebben nekünk meg kell állnunk, mint Isten fiai, És meg tudunk állni, mert erősebb az, aki és nagyobb, aki bennünk van, mint ami a világban van. És igazából azért néz ki ilyen sivárul a helyzet, mert az Isten fiai nyábálóznak, és nagyon keveset tudnak az Isten hatalmáról, amivel felruházott bennünket az Isten. És nem ezt képviseljük, hanem ilyen állalázatban, én nem vagyok senki, jaj, ne. Hát ez nem túl vonzó. Tehát, hogyha úgy evangelizálsz, és akkor mondod, hogy hát kövess egy Jézus, és olyan leszel, mint én, mondom ezt egy SRAM vállalkozónak, hogy utána majd ilyen leszel. Hát ez azért az nem olyan vonzó pálya. Egyáltalán nem. Isten arra hívott ki, hogy mint a gyermekei teljes szabadságban járjunk ebben a világban, tudván, hogy győztesek vagyunk, tudván, hogy örökösök vagyunk, tudván, hogy a mennyi atya minden pillanatban figyel ránk, gondot visel ránk, egyébként a hitetlenekre is, de azért a gyermekeire még különösebben. Azt mondja az ige, hogy ha már akkor szeretett bennünket, amikor még ellene dolgoztunk, ahogy az ige mondja, még a bűneinkben voltunk, akkor mennyivel inkább most, mikor Krisztus által megbékélést megnyertük, és mi is megbékéltünk ő vele. Mennyivel inkább szeret most bennünket? Mert csomó hívő úgy van, hogy persze Isten elnézi a tudatlanság idején, de a gyermekein aztán számon kéri. Volt egy időszak, amikor én is egy kicsit hasonlóan gondolkodtam hívő életemben, és ez nem jó. Ez nem jó, mert az ige azt mondja, hogy mennyivel inkább most szeret bennünket, amikor már mi is megbékéltünk ő vele. Róma 5. Tehát, testvérek, olyan csodák vannak az Isten igéjében írva, amik rólunk szólnak. És az ige arra biztat bennünket, utasít bennünket, hogy ha már újjá születtünk az Isten szellemétől, akkor szellem szerint járjunk. És a testnek ne engedjünk, és a test nem csak konkrét bűnökről beszél, hanem a testies gondolkozásmód, amiről az ige azt mondja, hogy akik testiesen gondolkodnak, azok nem is értik az Istennek a dolgait. És az a meglátás, ami keresztény körökben, hogy nagyon sokan megtérnek, stb., de amikor nem növekednek az Úrban, akkor igazából nem előre, hanem stagnálnak egy darabig, aztán tulajdonképpen végül is visszamennek a régi modellekhez. És már maguk se tudják, hogy kicsodák. Testvérek, mi egy olyan egyirányú utcában vagyunk, ahol nem lehet megfordulni. Ez egy egyirányú utca. Ráállított bennünket Isten Jézus Krisztus által a megváltással az ő útjára, aki Jézus, és mi megyünk egyenesen a mennybe, ő rajta keresztül. Nincs visszaút, aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem, azt mondja Isten. És ahhoz, hogy maradjunk állandóan szellemben, akkor először kezdjük ott, hogy kerülhetünk vissza, ha valaki esetleg nem úgy van. És most itt nem ilyen szuper szellemi dolgokról beszélünk, hogy vannak olyan testvérek, hogy én nem akarok semmi másról beszélni, csak az Úrról. És akkor elhanyagolja a családját, meg stb. Kimegy az erdőbe, és dicséri az Urat napon keresztül. Nem is szól a családnak, hogy ne zavarják őt. De vannak ilyen túlzások, szóval ez most konkrétumokról beszélek. És akkor szerintem nem így. Ebben a világban vagyunk, de nem ebből a világból vagyunk. Tehát el kell látnunk a feladatunkon. Pont itt vagyunk fény, és itt vagyunk só, és ott kell lennünk. Sónak a levesben a helye, nem a sótartóban alapvetően. Azért van, hogy a levesbe kerüljön. Tehát, testvérek, mindezt tudva ügyelnünk kell arra, és erre az ige felszólít bennünket, hogy egyrészt változzunk el a mi értelmünk megújítás által szüntelenül, keresvén mi legyen kedves az Úrnak, fölvértezve magunkat azzal, hogy mivel ő mindennel megajándékozott bennünket, ami a kegyes életre elegendő, ezt vegyük birtokba, és ott egyébként a 2 Péter 1-ben folytatja Péter, hogy mit kell ehhez egymáshoz ragaszgatnunk, hogy ez így is legyen, tehát ezen rajta kell lennünk. Ezen dolgoznunk kell, és ez az életünknek a programja. Nem az, hogy minél szentebbek legyünk, testvérek, az automatikusan következik. Tehát ne azon görcsöljünk szüntelenül, hogy ilyen makulátlan szent legyek. Most némileg ennek ellentmond, amit most fogok mondani, de hogyha csak erre koncentrálsz, akkor igazából ez egy ilyen egoista dolog. Arra görcsöljél, hogy az Úr Jézus mindig megdicsőjön benned. Erre görcsöljünk, testvérek. Mert hogyha az, hogy én szentelyek, és hú, de leégtem most, mert mit tudom, én nem tudtam nyugodt maradni. Ha én égtem le, akkor még mindig én vagyok a fontos. Uram, bocsáss meg, hogy nem éltem a lehetőséggel, hogy a te dicsőséged nyilvánosságra kerüljön. Értitek a különbséget. De ha még mindig az, hogy te legyél szent, és utána elmondhassad, hogy milyen marha nagy szent vagy. Egy testvér mondta, hogy ahogy ott vagyok a kollégáim között, akik bűnösök, káromkodnak, érzem, hogy én milyen szent vagyok. Úgyhogy ezek a szent fazekok. Tehát nem erről van, mert az őróla szól. Tehát nem ez az attitűd, hanem az, hogy Uram, minden helyzetben téged akarlak megdicsőni. Minden helyzetben. És ebben a tekintetben nagyon is érzékenynek kell lennünk, és itt kanyarodok vissza, amit mondtam, hogy minden pici dolog számít. És igazából, ha úgy mondjam, hogy vissza akarsz kerülni, hogy szellemben tudjál járni, és az Isten jelenléte akadálytalanul tudjon áradni az életedbe, akkor igenis minden pici dolog rendkívül fontos. És hogyha eszedbe jut, hogy mit tudom én, a postán ingerült voltál a postás kisasszonnyal, most saját életemből beszélek, akkor egy óra múlva visszamentem, és bocsánatot kértem tőle. Ő nem tudta a hátterét, hogy már a harmadik ügyeskedett elém, nagyon ügyesek tudnak lenni az emberek így. És akkor mikor odaértem az egyik ablakhoz, akkor mondták, ez nem ide tartozik, ez oda tartozik, és akkor megint, és akkor mire odaértem, és akkor, na mindegy, szóval ott már, az már túl sok volt, és egy nem megfelelően jó, hát nem borítottam rájuk az asztalt, meg ilyesmi, csak kicsit feszült voltam, és aztán visszamentem, és bocsánatot kértem. Az illető észre se vette igazából, mert neki az nem ütötte meg a szintjét, de az én szintemet már megütötte. Nem is igazán tudta, hogy miről beszélek. Úgyhogy nem ragoztam én sokan. Jó, mondom, bocsánat, oké, akkor rendben van, tehát most ne ragozzuk tovább. De ezek nagyon fontosak. És hogyha akarunk visszakerülni az Úr jelenlétébe, ami azt jelenti, hogy folyamatosan abba tudjunk járni, hogy az ő szellemet tudjon bennünket mozgatni minden irányba, és nyilvánvalóvá legyen, hogy az ő gyermekei vagyunk, akkor ezeknek is mindnek óriási jelentősége van, folyamatosan. És úgy tudunk visszakerülni, hogyha imádkozol, akkor Isten szól, hogy mondjuk utóbbi beszélgetésed a szomszédoddal egy kicsit ingerült volt. Vagy rájössz arra, hogy a szomszédodról elég súlyos megjegyzéseket teszel a feleségednek. Tehát úgy kitárgyaljátok, hogy milyen gonosz a szomszéd. Na most ezt még hitetlenül, nem arról beszélek, hogy a másik testvér ilyen nem fordul elő, ugye, hogy ez a testvér ilyen meg olyan, szóval ilyenről már ugye nem is beszélünk. De amikor, hogy a szomszéd ilyen vagy olyan, még az se, ért? Lehet, hogy az. Sőt, nagy valószínűsége az esetleg. De nem érdekes. Nem mondod mögötte. Hanem, hát szemébe se kell megmondani, mert úgyse érti meg. Hanem ezt félreteszed, és megnézed, hogy mit mond az ige ilyenkor, hogy hogyan álljak hozzá. És akkor úgy állok hozzá. És minden pici engedelmességre Isten reagál. Ez egy fantasztikus dolog. Méghozzá valami módon, ahogy Péter is mondta, ez össze van kötve a mennyel, és egyszerűen az Isten dicsősége, mint egy így abból mandinerből visszajön ránk. Tehát teszünk valamit, ami neki tetszik, és úgy, ahogy neki tetszik, és itt bölcsnek és okosnak kell lennünk, és alázatosnak, akkor Isten visszajelez a szívünkbe, és adja az ő jelenlétét, az ő dicsőségének a jelenlétét. És amikor ezt érzékeljük kis dolgokban az életünkben, utána már hozzászokunk, hogy ebben járunk. Tehát nem is adunk teret már más dolgoknak. És testvérek, úgy tűnhet némelyeknek, hogy ez olyan nagy dolog, hogy nagy dolog egyébként, hogy Isten jelenlétében járhatjuk és hordozhatjuk, de ilyen pici dolgokkal el lehet kezdeni, mert az Isten dicsősége a pici dolgokban is ugyanaz a dicsőség, mint amikor valami horribilis nagy dolgot teszel az Úrért. Az a dicsőség, az pont ugyanaz, az Istennek a dicsőség, a kis dolgokban is. És akkor már ismerős leszel ebben, és ebben mozogsz, és Isten ezt akarja, hogyha szellem szerint újjászülettél, akkor a szellem szerint is járjál. És akkor ez visszatükröződik az életedben. És én ezt kívánom mindannyiótoknak, hogy így éljük meg az életünket. Mert egyszerűen ez a világ megoldást vár, és annyira nyilvánvaló, hogy nincs megoldás Krisztuson kívül. Mi pedig ismerjük Jézus Krisztust, és a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megnyilvánulásait, ami föltárja előjöttük az Isten országának a távlatát. És ennek te vagy a kulcsa, én vagyok a kulcsa, bárhova megyünk. Ti vagytok az élő Isten temploma. Isten áldja meg mindannyiótokat. Amen.
Gyertek Isten népe, álljunk fel, és menjünk az Úr elé, dicsérjük őt, és magasztaljuk az ő